Szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném röviden bemutatni a DigiFill projektet, amelynek a teljes neve Tudományos Szövegkiadások, Bibliográfiák és Kutatási Adatbázisok Online Tudástára. Ez a szolgáltatás a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontban működő Irodalomtudományi Intézet közös projektje. A feladatainkat a következőképpen tudnám számba venni. A legfőbb feladata a DigiFill tudástárnak tudományos szövegkiadások közzététele. Ezen kívül a szövegekre vonatkozó adatokat eljutatjuk nemzetközi adatbázisokba, mint például az Europeana. Nem csak a DigiFillben megjelenő tudományos szövegkiadások adataival teszünk így, hanem partnerünk a Debrecenben működő klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatócsoport. Ők elsősorban 18. századi szövegek kiadásával foglalkoznak. Az ő szövegeikre vonatkozó adatokat is összegyűjtjük, és együtt egy közös keresési adatbázist építünk. Harmadik fő feladata a DigiFillnek, bibliográfiai adatbázisok építése. Ez azt jelenti, hogy az itt felsorolandó magyar írók publikált műveinek, adott esetben kéziratainak adatait gyűjtjük egybe, illetve az ő műveikről szóló szakirodalomnak az adatait. Így épül a DigiFillben Arany János, Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond bibliográfiája. Ezen belül a kosztolányi forrásjegyzékről Dobás Kata fog majd önöknek részletesebben is beszélni. Külön feladata a DigiFillnek, ezekben a tudományos szövegkiadásokban előforduló személynevek és földrajzi neveknek az azonosítása magukban a szövegekben, illetve ezzel kapcsolatban ezekről a személyekről különféle adatok összegyűjtése. És ez lenne az utolsó feladat, amit itt kiemelnék önöknek, a digitális filológia oktatása, különböző egyetemi műhelyek, kutatóhelyek felkérésére, workshopokat és egyéb formai oktatásokat tartunk. A DigiFillben megjelenő kiadások jelentős részének elődje egy nyomtatott kritikai kiadás. Három ilyenről számolnék be önöknek. Az egyik a Mikszáth Kálmán elbeszélések kritikai kiadása. Hajdú Péter sajtó alárendezésében jelentek meg ezek a kötetek. Ezek voltak az első kritikai kiadások, amelyeket közzétettünk a DigiFillen. Nemrégiben készültünk el Madách Imre az ember tragédiájának Kerényi Ferenc által sajtó alárendezett kiadásának munkálataival. Ez jelenleg a teszt oldalunkon elérhető már, ez a teljes szöveg a kísérő tanulmányokkal együtt, és jelenleg a lektorálása folyik. Nagyon büszke vagyok rá, hogy egy félbemaradt vállalkozást be tudtunk fejezni a DigiFillben. Ady Endre összes versei 5. kötet, 1910 és 12 között megjelent szövegek évek óta Word dokumentumokban befejezetlenül álltak. Borbás Andrea szakmai vezetésével befejeztük ezt a projektet. Ez is lektorálásra vár, és a teszt oldalunkon szintén már hozzáférhető, de úgy döntöttünk, hogy ezt már jelen fázisában is közzé fogjuk tenni. A Kassák Múzeummal együttműködünk, a Kassák Lajos szerkesztette folyóiratok, Avantgárd folyóiratok közzétételében. A TED folyóirat hasonlás kiadását és átírt szövegét már közzétettük. Most dolgozunk a Budapesten megjelent ma évfolyamok digitális hasonlás kiadásán és szövegén. Ebben a munkában részben azért is, hogy a digitális filológia modern technológiájáról való ismereteket a majdani irodalom történészekhez is eljuttassuk. Vaderna Gábor vezetésével az 5-ös kollégium diákjainak közreműködésével készítettük el a Budapesti Ma számainak digitalizálását, mintegy 500 folyóirat cikkről van szó. Ezek az év végéig kerülnek majd ki a DigiFill oldalra. Az Arany János évben a PIM szorosan együttműködve az Irodalomtudományi Intézettel végzi az Arany János kritikai kiadás levelezés köteteinek feldolgozását. Ebből 5 kötettel készültünk el, ezeknek az adat ellenőrzése folyik most, és a nyár folyamán ez az 5 levelezés kötet. Ezt közzétesszük. Itt mintegy 3000 Arany által írott, illetve Aranynak írott levél digitális változata. Erről van szó. Emellett Gönci Mónika az Arany János kutatócsoport tagjaként készíti a Digifilen belül az Arany János bibliográfiát, illetve egy nagy közös vállalkozás az MTA könyvtára, az OSK, a PIM és az Irodalomtudományi Intézet munkája, Kecskeméti Gábor szakmai irányításával a magyarországi és határon túli közgyűjteményekben található arany kéziratok digitális képtárát készítjük el az év folyamán. Ez valóban egy nagy vállalkozás, 10 000-es nagyságrendű kéziratlapról van ebben az esetben szó, amelyeket közé teszünk egy közös felületen a Digifil tudástáron belül. Az egyik legfontosabb vállalkozásunk elsősorban azért, mert itt döntő többségében korábban publikálatlan anyagok közzétételéről van szó, a Móri Zsigmond kutatás, melynek vezetője Cséve Anna, az ismert Móricz kutató és Móricz filológus. Ezen belül 2 projektünk folyik most, a Móricz levelezés kritikai kiadás, amely digitálisan született kritikai kiadás, tehát nem előzi meg nyomtatott kiadás. Ezt a projektet körülbelül 1000 levelet fogunk az év végéig közzétenni a kutatócsoport segítségével. A másik Móricz projektünk a Móricz Zsigmond által írott kézírásos naplóknak a közzététele. Ezeket ugye Móricz beköttette, 9 ilyen kötet készült, ez mintegy 5000 kézzel írott oldalt jelent. Cséve Anna irányításával egy kisebb csapat dolgozik azon, hogy ezekből elkészítse az olvasható verziót. Ugye Móricz kézírása helyenként nagyon nehezen olvasható, és az év végéig ezek a naplókiadások, korábban publikálatlan naplókiadások is hozzáférhetőek lesznek a Digifilen belül, és ehhez még egy térképes megjelenítőt is készítünk, hogy könnyebb legyen értelmezni ezeket a szövegeket. És végül, de nem utolsó sorban, ma tulajdonképpen a Digifilen belül a Kosztolányi kiadásokról lesz szó. Évek óta együttműködünk a Kosztolányi filológiára létrejött kutatócsoportokkal, melynek vezetői Dobos István és Veres András itt is vannak ma, és beszélni fognak a kiadásokról. Az Aranysárkány, az Édes Anna és az Esti Kornél nyomtatott kritikai kiadásának digitalizálását végeztük el, illetve végezzük a mai napig, és jelenleg a Pacsirtának a feldolgozásával foglalkozunk még. Az Édes Annában az a különleges, mármint hogy a kritikai kiadásban, hogy az online verzió a nyomtatottalhoz képest egy bővített és folyamatosan fejlődő kiadás. Emellett a kutatócsoport a Digifil segítségével online építi a Kosztolányi forrásjegyzéket, illetve megkezdtük a kutatócsoport által évek alatt összegyűjtött kutatási adatoknak az archiválását és ezeknek a kutathatóvá tételét. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, és akkor elnézést, elsőként a digitális kiadásoknak a bemutatásával fogjuk folytatni. Itt hangsúlyozható, vagy én is kiemelhetem azt, hogy más a digitális kiadás, mint amely papír alapon napvilágot látott. Nem csak az Édes Anna esetén, nem az Aranysárkány esetén is vannak különbségek. Illetve a másik dolog, amit érdemes kiemelni, hogy a modern magyar irodalom keretében azok a digitális kiadások, amelyekre kísérletet teszünk, azok talán jelen pillanatban legösszetettebbek abban az értelemben, hogy kéziratos forrásoknak az átírását, feldolgozását, nyomtatott forrásoknak a feldolgozását, és mint majd látják, tárgyi jegyzeteknek, egyéb magyarázó jegyzeteknek a megjelenítését egyaránt tartalmazzák. Ezt most az összes kiadást nyilván nem tudjuk, külön, nem is érdemes külön-külön bemutatnunk, hanem az Édesannának a példáján fogjuk ezt megtenni. Ha megnézik, a többi az egy kicsit más jellegű, és az Édesanna talán a legszebb, az aoltán legszebben látszanak majd ezek a jellemzők. És akkor meg is kérem Veres András, hogy mutassa be ezt a kiadást, illetve ezen keresztül a digitális kiadásokat, és közben én fogok segítkezni abban, hogy ugye itt már látható dolgokról van szó, tehát amiről beszélünk, az nem sok értelme lenne, ha virtuális maradna olyan mértékben, hogy nem is látnánk a kivetítőn. Lehet, hogy nem minden lesz jól látható, ugye képernyőn jobban látszik, mint projektoron, de majd próbálom megmutatni, és remélem, hogy látni is fogják, illetve ugye azt hangsúlyoztuk, ezek már elérhető, ingyenesen elérhető, online, nyilvánosan hozzáférhető kiadásokról van szó, Pacsirtát leszámítva, amely még nem tart abban a fázisban, hogy nyilvános legyen, de a másik három regény esetében ez már így van. És akkor át is adom a szót, András.
Mindenkit üdvözlök, akik itt vannak, és akiket érdekel ez a dolog. Előjáróban szeretnék annyit elmondani, hogy első pillanattól kezdve, amikor belevágtunk a tulajdonképpen a Kosztolányi életmű kritikai kiadásába, első pillanattól kezdve abba gondolkodtunk, hogy eznek részben internetes kiadásban a helye. Tehát nem csak könyvekben, nem csak papírkiadásban gondolkodtunk, hanem első pillanattól kezdve tulajdonképpen internetes kiadásban is. Sőt, elvileg annak idején, hiszen egy hatalmas életműről van szó, még azt is elképzelhetőnek tartottuk Szegedi Masszák Mihály is jó magam, hogy nem minden jelenik meg papíron, tehát lesznek olyan művek, amelyeknek csak kifejezetten digitális kiadásban lesz a helyük, tehát úgy lesznek hozzáférhetőek. A természetesen másra jó a papírkiadás, és másra jó a digitális kiadás. Ez nyilvánvaló, vagy legalábbis részben azért nem teljesen, nem minden tekintetben különül a kettő egymástól. Na most az úttörő munkát a Kosztolányi kiadásban itt azt kell, hogy mondjam, hogy éppen Bengi László és Parádi Andrea, aki ott ül, a Arany Sárkányt rendezték ők ugye sajtó alá, és tulajdonképpen ez volt az első olyan szöveg, amelynek a digitális kiadása legalábbis abban az értelemben elkészült, hogy a szövegváltozatokat digitálisan is kiadták. Az Édes Anna volt a második, ha jól tudom, ebben a sorban, és itt viszont ez egy kicsit másképpen nézett ki, de amit első lépésként itt megemlítenék, az a szöveggondozásnak a kérdése. Ugye a könyvváltozatban háromféle szövegváltozat található, az egyik az eredeti kézirat átirata, a másik a nyugatbeli, tehát a folyóirat közlés, a harmadik pedig az első kötet kiadás. Ezt a hármat mutatja be a könyvváltozat. Ebből a háromból is jól érzékelhető Kosztolányi műhelyének a sajátosságai, tehát jól érzékelhető az, hogy mi változott, hogy változott, mit írt át, miben változott meg az idők folyamán a véleménye, és így tovább. A digitális kiadás lehetősége eleve nagyobbak voltak, itt nem három, hanem öt változat férhető hozzá. Először is a kézirat változatnak a faksimiléját is közreadja, talán jól lenne bemutatni.
Igen, tehát közben mondom, ezek tehát a kéziratnak ez a kritikai közlése, itt a kéziratnak a különböző stádiumai, a különböző rétegei láthatók egymás mellett a kritikai kiadásban, ez a többi esetben is, ahol van kézirat, így van. Ugye az Esti Kornél esetében a kéziratnak csak egy nagyon kicsi töredéke maradt fönt, tehát ott jóval szűkebb ez. A másik két regény esetében ez így van. És nem csak a kézirat rétegeinek az átírását lehet látni, hanem itt van ez a furcsa jel, amelyen, ha valaki rákattint, akkor megjelenik a kéziratnak a fotója maga. Ez itt kicsibe jelenik meg, de az ablak nagyítható, és maga a kézirat is nagyítható, ez most éppen gépirat formájában fönnmaradt kézirat. Van, amikor ez a rendes zöld tintával fönnmaradt koszányi kéziratok közé tartozik. Tehát itt meg lehet nézni magukat a kéziratokat is, és mint ezek nagy felbontású fotók, ezért rá lehet nagyítani az egyes részekre, tehát maga a felhasználó, az olvasó is megnézhet, hogy tényleg az kéziratban ez hogyan, milyen formában szerepelt. Majd közben, amíg András beszél, megpróbálok az aranysárkányból egy zöld tintás kéziratrészt is a képernyőre varázsolni.
Azért két dolgot hadd fűzzek hozzá. A regényeknek maradt meg többé-kevésbé a kézirat, a novelláknak nem. A novellákat 6-7-szer is megjelentette, és ugye egy megjelent változatot alakított mindig át, és készített elő a következő kiadása. Tehát a novelláknak nagyon kevés nyoma van. A novellákból is olyan kéziratok vannak, ahol nagyon hosszabb, szinte kisregényterjedelmű, vagy majdnem kisregényterjedelmű maradt fönn. Amiben a kézírást illeti, igen, hát igen, a zöld tinta kiapadt, írta később Karinti, és kétségtelen Kosztolányi egyik sajátossága volt, hogy ragaszkodott a zöld tintához, de azért három réteg, legalább három réteg.
Ez az aranysárkánynak egy
legalább közül. Három réteg van. Ő írt zöld tintával, írt fekete tintával is, vagy kék tintával pontosabban, és ceruzával is. Tehát legalább három réteg található mondjuk az Édes Anna esetében, de szerintem nem csak ott, ez mondjuk általánosabb, és a negyedik az, amihol gépirat van, de ezek rövid részletek, rövid passzázsok tulajdonképpen a kézirat egészében. Tehát ez éppen úgy sajátosság, ahogy tulajdonképpen úgy dolgozott, mintha ha számítógépen írta volna, tehát egy megírt oldalt elvágott felébe, és hozzáragasztotta más elkészült féloldalhoz vagy oldalhoz. Van olyan oldal, ami ilyen hosszú, és vannak oldalak, amik ilyen rövidek, keskenyek. Tehát ő maga is állandóan változtatva a szövegeket, igen dinamikusan bánt a kézirataival, és nyilván az ólónak is elég jelentős szerepe volt ebben a munkában. Nem csak a tollaknak, nem csak a zöld tintának, és nem csak a kék tintának. Na most tehát arról kezdtem el beszélni, hogy öt különböző szövegvariánsról van szó. Nyilvánvaló, hogy az a három itt is megtalálható, ami a könyvben, tehát a kézirat átirata, a nyugat kiadás és a első kötet kiadás is. Ráadásul az a különbség...
Itt párhuzamosan a nyugat kiadás látható, ami a folyóiratbeli közlés, az első kiadásnak a közlése, illetve a kritikai kiadásnak a szövege látható párhuzamosan. Ugye itt a képernyőn elég homályos, most már itt a kivetítőn sajnos, és kicsi a betűméret, de nyilván itt nagyítható.
Úgyhogy itt úgy látom, hogy a közönség képzeletére is kell hagyatkoznunk, ha jól értem.
Igen, hát...
Na most itt is más a helyzet, mert tulajdonképpen a papírkiadásban csak az első kötet kiadás szövegét tudtuk teljes egészében közreadni, és ahhoz képest lábjegyzetekkel jeleztük az eltéréseket, például a nyugat kiadásban. Itt viszont a teljes nyugatbeli kiadás szövege is szerepel, nem csak a kötet kiadásé, tehát egymás mellett folyamatosan olvasható mind a kettő, és van egy ötödik változat is, ami nem volt a papírkiadásban. Ez az ötödik változat egy modern átirata a szövegnek. Tehát nem, ugye még az első kötet kiadás is, 26 végén, ami karácsonykor jelent meg, abban is az akkori helyesírással jelent meg. Most a mai helyesíráshoz alkalmazkodva és javítva beletettünk egy ötödik változatot is, és az ötödik változat egy ilyen modern átirat. Lényegében a mai kiadásoknak igazából ezt a változatot ajánljuk. Van egy olyan feladata végül is a kritikai kiadásnak, hogy a rendes, normális könyvkiadásokat támogassa, hiszen azoknak egy megbízható szövegmintát ajánl föl tulajdonképpen. Ezt az ötödik változatot ilyennek képzeltem el, legalábbis a magam részéről. Na most az is jó ebben a digitális megközelítésben, hogy itt bármelyik szövegelemnek, szövegrésznek, legalábbis egy bekezdésen belül meg lehet találni a megfelelőjét a vele párhuzamos másik szövegváltozatban. és így közvetlenül egymáshoz képest láthatók a változtatások. Tudunk ilyet bemutatni most?
Ez a kézirat, és ezek. Igen.
Tehát egymás mellé tehető, ugyanannak a szövegrésznek, már amennyiben ugye megtalálható, mert annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy az eredeti kézirat azért töredékesen maradt fenn, és vannak olyan részek, ahol hiányzik a szöveg, tehát nem hasonlítható össze, de a nyugat és az első kötet kiadás maradéktalanul teljes egészében párhuzamba állítható egymással, és érzékelhető. Például van olyan fejezet, a Jancsi Urfi fejezet, ahol bekezdéseknek a sorrendjét változtatta meg elég sűrűn a Kosztolányi, és az is érdekes ilyen szempontból, és valami fajta fényt vet, hogy neki valószínűleg nagyon nagy gondot okozott ez a Jancsi Urfi fejezet, tehát ezek a változtatások nagy száma tulajdonképpen még a lélektani problémákat is fölvethetnek, tehát az alkotás lélektani problémáihoz is bizonyos értelemben támpontul szolgálhatnak. Tehát ahol sok a változtatás, az nem véletlenül történik. Két típusú szövegfajta esetében érzékelhető az egyik, tehát tulajdonképpen minden ilyen esetben valami fajta habozás, hiszem ez a jó szó, habozott a szerző. Az egyik az, amikor a házi munkának a részletes felsorolása folyik, úgy látszik, hogy bár Kosztolányi mindenhez értett, és mindenről tudott, amiről tudni érdemes, de mégis úgy tűnik, hogy talán ezen a területen nem volt akkora ismerete, tehát ott látni habozás, és a Jancsi Urfinál meg lélektani, de hát ott is ugye a Jancsi Urfinak a figurája az teljességgel egy költött figura. Azért mondom ezt, mert a Kosztolányinénak a könyve alapján széles körben elterjedt legenda, az, hogy legenda, ez rendben van, mert az édesanyja is tele van legendával, tehát miért ne, de szóval egy legenda, hogy magáról mintázta volna Jancsi Urfi, szó sincs róla. Legfeljebb annyi merül föl, hogy nyilván az egész szerelmi párjelenetben nyilván mozgósította a saját ilyen típusú emlékeit, de egyébként a Jancsi Urfi semmiben sem emlékeztethet Kosztolányira, sőt, és hát ugye egy másik nemzedékhez tartozik, és hogy a különböző nemzedékek között milyen éles megkülönböztetést tett Kosztolányira bőven elegendő, hogyha eredetileg 1933 című novellájára, ahol ugye József Attila mintájára elképzeli Jancsi János, tehát hogy bemutatja a saját nemzedékének és ennek az új nemzedéknek, akit a háború tönkretett, megviselt tönkretett, és felesleges emberré, tulajdonképpen felesleges embert hozott létre a háború. Ez az a nemzedék, amelyhez szerinte József Attila is tartozik, és amelyhez Jancsi Urfi is tartozik tulajdonképpen. Nem is találja meg a helyét, a Jancsi Urfinak nincs helye. Ideiglenesen tartózkodik, bárhol tartózkodik, minden tartózkodása ideiglenesnek mondható. Na most azt szeretném azért hozzátenni, hogy ez a szöveg része a dolognak. Engem első pillanattól kezdve legalább annyira foglalkoztatott az, ami a körülmények, a mű körülményeit illeti, tehát mindeneket a keletkezés körülményei.
Másrészt... megmutatom, csak egy apró megjegyzés még ehhez, hogyha megnézik a kiadást, egyébként többféle jegyzet is látható, hogy amelyekre rá lehet menni, és megad egy tárgyi magyarázatot, tehát a tárgyi magyarázatok magukból, a szövegből, az adott szavakhoz fűzve férhetőek hozzá, szemben a papíralapú kiadásról az állandó lapozgatást igényelne, vagy például a mottóhoz fűzött jegyzet, illetve szövegkritikai jegyzetek is, amelyek magyarázzák a szövegek közötti eltéréseket, és megpróbálják ezeket a nem csak a szakemberolvasóknak, hanem a kevésbé szakemberolvasóknak is átláthatóvá tenni, fölhívni bizonyos különbségekre a figyelmeket, és elmagyarázni azt, hogy ezek milyen módon álltak elő. És akkor, amiről már Veres András elkezdett beszélni, hogy olyan jegyzetapparátus is tartozik a kritikai kiadáshoz, amely a keletkezés történetről, illetve a fogadtatás történetről tájékoztat, és ez is hozzáférhető, ha sikerül megjelenni a forgókörnek, amit bármikor, bármennyit tudnak informatikusok produkálni, de itt van, szerencsére működik. Ugye mindig egy ilyenkor egy kockázatos dolog, hogy a takarítónő éppen kihúzza a szerver dugóját, és semmi nem látszik a képen, de szerencsére ezt mi most megúsztuk. Nem véletlen, hogy nem a kosztolányi kutatók tettek kísérletet arra, hogy a digitális kiadásokat saját maguk erejéből megvalósítsák, hanem partnert kerestünk ehhez, és ilyen módon a DigiFil azért egy biztosítékot tenni, és most örülünk ennek, mert valóban így meg tudjuk mutatni ezeket. Elnézést ezért a kitérőért. Tehát itt látható az, ahogy elkezdődik a tárgyi magyarázat. Ugye, ha oldalt megnézik, akkor ez egy hosszú-hosszú rész, ez egy tanulmány jellegű része a kiadásnak, amelyről Veres András elkezdett beszélni.
Igen, ha jól értem, akkor most én is kaptam egy jegyzetet.
Igen.
Ez elég hosszú jegyzet volt, de jegyzet volt. Na most, ami azt illeti, korábban még a 90-es évek elején a Matura klasszikusok sorozatában, ami egy elég speciális és nagyon sikeres sorozat volt, akkor jelentette meg először az Édes Annát. És ott például még lehetőség volt arra, pont arra volt lehetőség, hogy a szöveghez tartozó jegyzetek rögtön megjelenjenek. Tehát olyan volt az egésznek a tükre, hogy a középen volt a szöveg, és szélen jobbra-balra pontosan ezek a jegyzetek voltak láthatók. Na most nyilvánvaló, hogy itt is erről van szó, hogy rögtön behozható a tárgyi magyarázat. De ez kizárólag a tárgyi magyarázatokra érvényes, tehát ez a forma. A könyvkiadásban ott folyamatosan megy a tárgyi magyarázatok, az egy külön egységet képez a jegyzeteken belül. Valóban oda-vissza kell lapozni, de hát ez a kis fizikai munka nem biztos, hogy annyira ártalmas a olvasóknak. Nem baj, hogy egy kicsit dolgoznak e tekintetben is. Ami a jegyzeteket illeti, ott ugye három csoport van. Az egyik a tárgyi magyarázatok, amiről most szó esett. A másik a keletkezés történet, és azért ide raknám még, itt említeném meg a kötetkiadásoknak, pontosabban a szövegkiadásoknak a bemutatása. Ez egy nagy egység, és végül a másik nagyon nagy egység az a recepció történet. Tehát a kezdetektől fogva maga Kosztolányi hogyan nyilatkozott erről a művéről. Egyébként a Édes Anna az a regény, amelyről legtöbbet nyilatkozta messze. Tehát, sőt, az egész életműben talán a szegény kisgyermek panaszai esetleg valamennyire megközelíti annak, az arról írtak talán megközelíti, de más műve nem. Tehát valamilyen okból ez számára különösen fontos volt, és szívesen nyilatkozott róla. Na most a keletkezés történet az egy önálló egységet képez természetesen a jegyzeteken belül, hogy könnyebben lehessen, hát mondjam, olvasni és megtalálni benne bármit is, így alfejezet címeke van tagolva. A kötet kiadásban, a szövegkiadásban az internetes változat, mint hogy a papír változat az ugye 2010-ben jelent meg, ez pedig 2015-ben készült el ez a digitális kiadás. A közben eltelt 5 évet is figyelembe vettük, tehát kiegészítettük, a későbbi kötet kiadások is megtalálhatók, mint ahogy a recepció történetet is kiegészítettük, és a 2010 és a 2015 közé eső részben megjelent szövegek is már szerepelnek ebben a kiadásban. Tehát 2015-ben zártuk le tulajdonképpen az anyagot. Az elképzelése az, nem tudom, hogy ez mennyire van megoldva, hogy tulajdonképpen, amikor a recepcióban valamilyen fontos szövegelemről esik szó, elvileg vissza lehessen találni a szöveghez. Nem tudom, hogy ez már megvan-e oldva, vagy még nincs megoldva, de tulajdonképpen az elképzelés az volt, hogy amikor idézetek vannak, tehát valamilyen szerző, teljesen mindegy, hogy ki idéz valamit a könyvből, akkor tulajdonképpen ahhoz visszatalálni a szövegben, az is egy segítséget jelent. Tehát ez is egy fontos dolog, mint ahogy az is elképzelés volt, hogyha a bibliográfiáról esik szó, akkor ennek a bibliográfiának esetleges jelzetei mondjuk a OSK-ban bekerüljenek, tehát lehessen egyfajta váltást. Ez egy maximális szolgáltatás lenne, maximálisan kiszolgálná az olvasót, legalábbis azt az olvasót, akit nem csak a mű érdekel, De hát, ha csak a mű érdekli, akkor úgyis csak a könyvváltozatot fogja kezébe venni, de akit valóban ennek a háttere, ennek a műnek a háttere, ezzel kapcsolatos összefüggések, akár életrajzi, akár keletkezés történeti, akár recepció történeti összefüggések érdeklik, minél gyorsabban és minél eredményesebben találja meg ezeket. Ugye ez lenne tulajdonképpen itt a cél, a fő cél. Hát körülbelül ezt mondanám el így az internetes változatról. A munka egy korábbi változatam tulajdonképpen 2 évvel ezelőtt már készen állt, tehát 2016-ban úgy értem ezt, de nyilvánvaló volt, hogy az a változat az sok mindent még nem tud megoldani, és ezért egy további fejlesztésről volt szó. Ez még mindig nem fejeződött be, legjobb tudomásom szerint, pedig hát jó lenne tényleg itt előrelépni. Ez olyan szempontból kísérleti terep, itt erről egyébként esett szó, volt erre utalás, hogy ezen keresztül kipróbálni, hogy mi mindenben lehet egy internetes kiadással, hogy úgy mondjam, megsokszorozni az információk hozzáférhetőségét, és megkönnyíteni az információk hozzáférhetőségét. Tulajdonképpen azt hiszem elsősorban az internetes kiadásnak ez lenne a célja. Hát ha majd kérdések vagy egyebek adódnak, azokra én is szívesen válaszolok.
Én köszönöm szépen. Itt Veres András a végén hangsúlyozott, ezt én is szeretném hangsúlyozni, hogy a könyvvel szemben a könyv az egy ponton lezárul. Ezeknek a digitális kiadásoknak az egyik legfontosabb jellemzője, hogy nem lezártak, hanem lehet tovább dolgozni ezeken. Részint ki tudjuk az anyagot egészíteni, részint az az igazság, hogy a könyvekben óhatatlanul benne maradó hibákat tudjuk korrigálni, tehát folyamatosan jobb és jobb szövegváltozatokat tudunk közzétenni, és természetesen ide tartozik az is, hogy folyamatosan igyekszünk fejleszteni, tulajdonképpen, hogy így fogalmazok, azt a szolgáltatást, amelyet az olvasóknak szeretnénk nyújtani. Megpróbáljuk mindig azokat a megoldásokat keresni, amelyek könnyebbé teszik az olvasást, könnyebbé teszik a tájékozódást, és újabb ötleteket próbálunk beépíteni ezekbe a kiadásokba. Tehát ez egy nem lezárt munka, hanem ez egy folyamatban lévő kutatási munka. És azt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, amire Veres András is utalt, hogy talán egy anekdotát, ha megengednek. Egy kedves kollégám, Szilágyi Zsófia, aki szintén a kritikai kiadás munkálataiban részt vesz, ő mesélte, hogy a gyermekének kellett egy könyvet kötelező olvasmányként olvasnia, és hát irodalmár szülők révén csak a kritikai kiadás volt meg otthon, és kezébe adtak egy jó vastag könyvet, amivel szinte gyilkolni lehet, és a illető gyermek, aki azóta már informatikusnak tanul egyébként, eléggé zokon vett, hogy nem elég, hogy neki el kell olvasni egy szöveget, ami egy néhány tucat oldalt foglal magába, odaadnak neki egy még sokkal hosszabb szöveget. De ezt hogy képzelik? Na most a digitális világban és a digitális fordulatot követően mi részint azt reméljük, hogy magának a kritikai kiadásnak az eredményei nem lesznek olyan rettentőek, ahogyan egy kötetben ezek kinéznek. És egy középiskolásnak egy kritikai kiadást nem kell tudnia olvasni. Az nagyon komoly előképzettséget igényel. Viszont az a digitális közeg, amelyben ezek a kiadások megjelennek, ez egy jóval természetesebb közeg a mai olvasók számára, a mai diákok számára, és ezeken a kiadásokon keresztül tán olyan dolgokhoz is hozzáférhetnek, amelyek egyébként például a hagyományos oktatásban eddig éppen a nyomtatásnak a nehézségei folytán nem kaptak terepet. És kifejezetten, ahogy Veres András hangsúlyozta, arra törekszünk minden egyes kiadással, amely a Digifil keretében megvalósul, hogy különböző rétegeket kínáljunk föl az olvasóknak. Van, mint itt a modernizált szöveg, ami a legszélesebb olvasóközönséget kívánja megszólítani. Aki mélyebben érdeklődik, az pedig megnézheti a különböző változatokat, illetve megnézheti természetesen a magyarázatokat is. De azt is szeretném szintén hangsúlyozni, hogy azok a modernizált szövegek, amelyek megtekinthetőek, ezek nem azonosak a korábbi közlésekkel. Ezek egy komoly tudományos munka eredményeként létrejött szövegek, amelyek számos szövegrom írást, elírást korrigálnak. Az édesannában nagyon sokáig bizonyos, egy rövid részlet, de a regény szempontjából fontos részletet kicenzúráltak, tehát 45 után a cenzúra ezt kihúzta a szövegből. Ugye Veres Andrásnak egyébként nem ez a kiadás, hanem a Matura kiadása állította vissza, és természetesen ez a kiadás is, amelyet itt hozzá lehet férni, ez is tartalmazza ezt a részt. Hasonlóképpen az Aranysárkány esetében van olyan rész, vannak olyan szavak, melyeket a szedő 1924-ben félreolvasott, ezeket 9 évtizeddel később, 2014-ben állította helyre a papíralapú kiadás, illetve tettük természetesen hozzáférhetővé ezeket az internetes kiadásban. Tehát azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy mindenképpen jó és megbízható szöveget adjunk az olvasó kezében, és bár nagyon fontosak azok a kiadások, amelyek hozzáférhetőek más fórumokon, de azok nagyon gyakran nem jó és megbízható szöveget közölnek. Mi bízunk benne, hogy az olvasóknak számít az, hogy ilyen szöveget vetnek kézbe. És akkor, hogy nehogy én is túl sokat beszéljek most, és maradjon valóban idő a kérdéseikre, hogyha ezek felvetődnek. Egy másik rétege a munkánknak, talán kevésbé a széles nagy közönséget, inkább a szakmai közönséget szólítja meg, az egy Kosztolányi adatbázis építése, és akkor Dobás Katát megkérem, hogy erről beszéljen röviden.